Áldás békességet kívánok mindenkinek. Mindenek előtt kérjünk áldást Urunktól erre a délelőtre. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot is. Köszönjük azt, hogy most újra elcsendesedhetünk előtted, hogy még mindig foglalkozol velünk, hogy neked van türelmed hozzánk, és nem fogy el a szereteted. Köszönjük, hogy tanulhatunk tőled. Köszönjük azt, hogy nem csak ismereteket kaphatunk, hanem te képessé is teszel bennünket arra, hogy amiket megtanulhatunk elméletben, az gyakorlattá is válhasson az életünkben. Arra kérünk téged, hogy ezen a délelőttön is légy közöttünk szent lelked által. Munkálkodj bennünk, hiszen oly szükségünk van a te tisztogató, formáló, életünket megelevenítő munkádra. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérjük tőled ezt, és köszönjük is neked. Ámen. Ezen a mai délelőttön egyetlen egy szőlőszemről fogunk beszélgetni, de az egy olyan szőlőszem, amely lehet, hogy sokaknak az életéből hiányzik, ez pedig a szelídség. Mi is igazából a szelídség? Hogyha megnézzük az eredeti, tehát a görög szót, akkor vissza lehet így is adni magyarul, hogy kézben tartott erő. És akkor most szeretnék egy példát, egy hasonlatot hozni ide, méghozzá arról, amikor ugye a vad lovakat betörik, megszelídítik, hogy igazából ugyanannyi marad az energiája, az ereje annak a lónak a szelidítés után is, csak éppen akkor már irányítható, akkor már használható az a ló. Nos, hát a szelidségnél is, most már ha magunkra, emberekre gondolunk, akkor valami ilyesmiről van szó, hogy az erőt, hogy az a képesség, amelyet Istentől kapunk ilyen értelemben, azt tényleg kézben tudjuk tartani. A szelídséget most a köznyelvben sokan nem tartják igazán pozitív fogalomnak és pozitív jellemzőnek, mert összekapcsolják adott esetben az alamuszisággal, valamilyen gyengeségnek gondolják inkább ezt, holott szó sincs erről, hogyha a szó eredeti értelmét megnézzük. Érdekes az ezzel kapcsolatban, hogy a Bibliában két emberről olvashatjuk, hogy szelíd volt. Az egyik az Ószövetségben Mózes, a másik pedig maga Jézus. Hogyha az életükre gondolunk, a történetükre gondolunk, akkor azt hiszem, hogy abban megegyezhetünk, hogy egyikőjükről se lehet azt mondani, hogy gyenge, erőtlen emberek lettek volna, mind a ketten igazából erős, férfias egyéniségek voltak, és ezzel együtt mégis szelidek is. A szelídség azt jelenti, most már itt tovább bontva a fogalmat, hogy tudunk uralkodni az emberek felé megnyilvánuló reakcióinkon. Azt jelenti, hogy megválasztom, tudom megválasztani, hogy hogyan felelek az embereknek, illetve hogyan reagálok mindarra, amit ők szólnak, vagy amit ők éppen tesznek velem. És most akkor megint jó néhány pontban végig gondoljuk a szelídséget, méghozzá úgy, hogy bizonyos helyzetekre összpontosítjuk a figyelmünket. És akkor ezek közül a legelső az, hogy ha valaki szolgál felénk, szolgál nekünk, akkor azzal kapcsolatban az iránt ne legyünk követelőzőek. Tehát ez is beletartozik a szelídség fogalmába. És itt akár lehet arra is gondolni, hogy amikor étteremben felszolgálnak nekünk, vagy hivatalban, ott ülnek a hivatalnokok, az előadók. Leginkább ugye velük kapcsolatban arra gondolunk, hogy ők hogyan viselkednek velünk, és hogy kinek tartanak minket. Jó lenne egyszer így is megnézni, hogy vajon mi hogyan viselkedünk, és hogyan gondolunk rájuk, vagy hogyan gondolunk például arra a pénztárosra, aki ott ül órák hosszákon keresztül a Tesco vagy bármelyik nagy üzletnek a pénztárgépe mellett. Hogy egy gépezet részének tekintjük, közönösen, közömbösen viselkedünk, vagy követelőzőek vagyunk vele szemben, durvák vagyunk, vagy hogyan gondolunk rájuk, hogyan viszonyulunk hozzájuk. Ez tehát az első, hogyha valaki szolgál felénk, akkor ne legyünk lehetőleg követelőzőek, hanem sokkal inkább megértőek. A következő, ami beletartozik a szelídségbe, hogyha valaki csalódást okoz nekünk, vagy megbánt bennünket, akkor hogyan is viselkedünk irányukban, és itt a bibliai tanács, ha a szelídség fogalmát szem előtt tartjuk, az, hogy legyünk irgalmasak inkább, vagy ezt a szót is mondhatnám, hogy kegyelmesek, és nem ítélkezőek. Egy bibliai példát szeretnék idehozni, sokunk számára ismerős, Jézus elé viszik a házasságtörő nőt. Mit csinál? Addig, amíg ott vannak az emberek körülötte, azok, akik oda hurcolták a házasságtörő asszonyt, addig Jézus Krisztus úgy viselkedik az asszony iránt, hogy inkább megvédi őt. És amikor négy szem közt marad vele, tulajdonképpen akkor mondja ki igazából felé a döntő szót, amiben benne van a kegyelem, benne van az irgalom, de ugyanakkor benne van az is, hogy amit tett, az valóban bűn. Tehát többé ne vétkezzél, többé ilyet ne kövess el. De mindezt Jézus szeretettel, irgalmas lelkülettel teszi, és így szól hozzá. Megtanulhatjuk tehát Jézus Krisztustól ezt a fajta magatartásmódot, hogy ne ítélkezzünk, hanem sokkal inkább legyünk irgalmasak, kegyelmesek a fele barátaink iránt. A következő terület, amit megnézünk itt a szelídség fogalmával kapcsolatban, az az, hogy hogyan is kellene viselkednünk nekünk azokkal szemben, akik nem értenek velünk egyet. Azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas terület, hogy mi van akkor, amikor mi másképpen gondolkozunk dolgokról, nem értünk egyet, hogyan lehet ezt megoldani. Azért is izgalmas, mert valóban a lelki érettségnek egyik próbája is ez, hogy tudunk-e bölcsen viselkedni az ilyen helyzetekben. Biztos, hogy mindnyájan tudnánk példát mondani arra nézve, hogy van, aki szinte letarol mindenkit a véleményével, az igazával, tehát egyszerűen nem tudja elviselni azt, hogy valaki másképpen gondolkozik, valakinek más a véleménye arról a bizonyos témáról vagy helyzetről, és nem bír addig megnyugodni, amíg keresztül nem viheti az ő gondolatát, vagy legalábbis amíg a többiek rá nem hagyják, és úgy érzi, hogy valamennyire azért elfogadják azt, amit ő gondol. Aztán olyan is van, és lehet, hogy itt most magunkra ismerünk a különböző embertípusokban, aki valahogy úgy gondolkozik, hogy a békesség kedvéért inkább engedek. A békesség kedvéért inkább hallgatok, csendben vagyok. Mondja a magáét, én végighallgatom, aztán valahogy csinálom a dolgomat. Aki ilyen típusú, az talán egyetért velem abban, mert hogy én is ilyen típusú vagyok, ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, vagy voltam, vagy nem tudom, de remélem, hogy az Úristen formál közben, hogy ez sem bölcs magatartás, és ennek sincsenek igazán jó gyümölcsei. Nos, de hát akkor mit lehet tenni az ilyen helyzetekben? Tulajdonképpen a megoldás az lenne, hogyha megtalálnánk azt a valóban nagyon kényes egyensúlyt, hogy elfogadom a másik véleményét is, illetve azt, hogy joga van a másik embernek mást gondolni. Így van, tehát tiszteletben tartom ezt a jogát, hogy ő igenis gondolhatja másképp. Képviselhet más véleményt. De ugyanakkor nekem is jogom van ahhoz, amit én gondolok, vagy amit én képviselek ahhoz a véleményhez. És ehhez biztos, hogy nagyon sok gyengétség kell, hogy valahogy úgy tudjam képviselni a saját elgondolásomat is, a saját meggyőződésemet is, hogy tényleg ebből ne vita legyen, ne veszekedés legyen. Itt szeretném azt is elmondani, hogy érdemes arra is figyelni, hogy nagyon sokszor egészen pici és jelentéktelen dolgok miatt kezdünk el vitatkozni, amiket nyugodtan ki lehetne hagyni, és amiken nyugodtan túl lehetne lépni. Egy könyvben olvastam azt az elvet, ami szerintem nagyon bölcs, hogy sose vívj olyan csatát, aminek megnyerésével nem nyert semmit. Mondok rá mindjárt egy példát. A házastársunkkal együtt baráti összejövetelen vagyunk. Elmesél a házastársak közül az egyik valamilyen régebben történt dolgot, de nem emlékszik jól a dátumra, tehát az időpontra, hogy mikor is történt az, és nem helyes, itt tudom én, hónapot vagy napot mond, a másik pontosan emlékszik rá, és nem nyugszik addig, amíg a házastársa el nem fogadja, tehát nagyon fontosnak tartja azt, hogy akkor neki most ott ki kell igazítani, hogy de az nem akkor volt kedvesem, mert az mit tudom én, március helyett novemberben volt. Na és ez most azoknak, akik hallgatják és akiknek elmeséljük a történetet, annyira fontos, hogy márciusban vagy novemberben volt. Érdemes vitatkozni ilyeneken. És jó, hogyha ezeknek a mélyére tekintünk, hogy valamilyen módon ilyenkor mindig az énünk az, amelyik belekeveredik itt a dolgokba, tehát hagyjuk, hogy belekeveredjen. Holott sokkal fontosabb lenne az, hogy igen, a házastársamnak adjam meg ezt a tiszteletet, hogy most ilyen kis apró dolog miatt nem hozom zavarba, és nem kezdek el vele vitatkozni mások előtt. Tehát, hogy a házastársam fontosabb, mint az, hogy most ezt a nagyon jelentéktelen dolgot én minden áron tisztázzam. Mert nyilván, ha olyasmiről van szó, ami fontos, ami meghatároz dolgokat, hát jó, akkor szépen is tisztelettel mondjuk, de most ilyen apróságok miatt nem érdemes a másikat tényleg zavarba hozni. Az biztos, hogy ennél a pontnál is nagyon-nagyon gondolnunk kell arra, hogy a szelídség és a Szentlélek gyümölcse. Mert hogy erre mi valóban annyira nem vagyunk képesek, hogy ezt a helyes egyensúlyt megtaláljuk. Hogy igen, az a másik ember egy külön egyéniség. És ő gondolkozhat dolgokról másképpen, és nem kell nekem minden áron ráerőltetni a saját elképzelésemet, a saját akaratomat, igazamat, hanem igenis el lehet fogadni az övét is adott esetben. Nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy amiről egyértelműen meg vagyok győződve, hogy helytelen, arról most akkor én ezentúl azt fogom gondolni, mert ő helyesnek látja, hogy akkor az helyes. Nem ezt jelenti, hanem azt, hogy úgy tekintek rá, hogy ő attól függetlenül, hogy az a gondolata, vagy az a meglátása nem helyes, attól függetlenül ő még értékes ember, és igenis tiszteletre méltó ember, és próbáljak meg így közeledni hozzá, és így viselkedni vele. A következő pont az így hangzik, hogy ha valaki kiigazít, legyél tanítható. Tehát ez is a szelídség fogalmába tartozik, hogy legyünk taníthatók. És most itt egy bibliai igére szeretném a testvéreket emlékeztetni, ahol arról van szó, hogy jó dolog az, hogyha valaki a hallásra gyors, és nem a beszédre, tehát nem a szája nyílik meg rögtön, hanem sokkal inkább a füle van nyitva, és kész arra, hogy igazán odafigyeljen a másikra. Tehát, hogy igazán belegondoljon abba, hogy most a másik azzal, amit elmondott, valójában mit is szeretne, vagy mire is gondol, milyen érzések vannak amögött, amit ő elmondott. Legyünk gyorsak és készek a hallásra. A szelídséget időnként fordítják az alázat szóval is. Bár azt is meg lehet figyelni, hogy a Szentírásban azért többnyire az alázat szó az Istennel kapcsolatban jön elő, tehát az Istennel való viszonyunkat jellemezze az alázat, és hogyha én alázatos vagyok Isten iránt, akkor viszont ez is megfigyelhető, hogy annak következménye lesz egyre inkább az, hogy szelíd tudok lenni az emberek iránt. És akkor, hogyha így gondolunk egy két fogalomra, akkor itt az is fontos, hogy tényleg el tudjam fogadni a másik embertől a helyreigazítást, a kritikát is, a jobbító szándékú kritikát, de adott esetben még az olyan kritikát is, ami mögött lehet, hogy érzek egy pici rossz indulatot, de azért szabad azt is odavinni Isten elé, hogy Istenem, te mutasd meg nekem, hogy most ez valóban illik rám, tényleg kéne ebben változnom, vagy csak a rossz indulat mondotta azzal a másik emberrel ezt a dolgot. Jó dolog, hogyha taníthatók vagyunk tehát, és ez különösképpen is, hogyha tudjuk, hogy milyen kérdéseket tegyünk fel. És itt, amikor a taníthatóságról beszélünk, akkor a házastársaknak is érdemes így egy picit belegondolni abba, hogy mennyire vagyok tanítható, tehát mennyire taníthat engem a társam. A férjeknek is, hogy a feleségtől mennyire fogadnak el bármilyen véleményt, meglátást, gondolatot. Nem úgy érzik-e, hogy a férfiúi becsületükbe, meg önérzetükbe gázol bele a feleség, és azt érzik fenyegetetnek, amikor a feleség valamit másképp lát és próbálja elmondani a férjnek, de ugyanígy igaz ez ránk feleségekre is, hogy mennyire vagyunk készek tanulni tényleg a férjünktől, vagy szülők adott esetben a gyermekeiktől. Ehhez is nagyon sok alázat kell, hogy tudjunk tanulni a gyermekeinktől. A szelídség fogalmába még itt pont alatt kell elmondanom azt is, hogy beletartozik az is, hogy meg tudom vallani, hogy igenis tévedtem, amikor erre van szükség, hogy bevalljam, hogy hibát követtem el. És itt megint házastársak is, esetleg föl lehet tenni azt a kérdést magunknak, hogy mikor mondtuk ki utoljára azt, hogy hát, drágám, belátom, tévedtem. Vagy pedig nehezen hagyják el a szájunkat ilyen szavak, hogy bocsáss meg, ne haragudj, ezt tényleg nem jól tettem, most én hibáztam. Következő pont. Ha valaki megbánt, reagálás helyett te gyakorolj rá hatást. Megint egy bibliai példát szeretnék hozni ide, ami megvilágítja ezt, hogy mit is takar ez a mondat. Jézus Krisztus ott áll Pilátus előtt. És Pilátus ott kérdéseket tesz fel neki. Szeretné tudni, hogy ki is Jézus valójában. És azt olvassuk, hogy Jézus egy idő után hallgat. Mi történik itt? Jézus tartja kezében a helyzetet, ura a helyzetnek. Annak ellenére, hogy az egész szituáció már csak az is, hogy őt elfogták, hogy a hatóság elé hurcolták, hogy kihallgatják, kihallgatáson van. Mindez arról szól, mintha ő lenne a kiszolgáltatott. Mintha ő lenne alul, így is mondhatnám. És kiderül, hogy Jézus kézben tartja a szituációt. Vagyis nem hagyja, hogy Pilátus befolyásolhassa az ő gondolatait, az ő érzéseit, hanem inkább ő van hatással Pilátusra. És ez megint olyasmi, amit érdemes megtanulni Jézustól, és amit érdemes kérni, hogy a Szentlélek munkálja bennünk ezt. Vagyis, hogy ne hagyjuk, hogy a másik ember befolyásolhassa az érzéseinket, az indulatainkat. Ne hagyjuk, hogy igazából ilyen értelemben nála legyen a hatalom, hogy ő meg tudja határozni azzal, amit mond, vagy ahogyan viselkedik, ahogyan közeledik hozzám, meg tudja határozni az én gondolataimat, érzéseimet és viselkedésemet. Nagy-nagy szabadság ez, és ez is hozzátartozik a krisztusi szabadsághoz. A Szentlélek munkált a szabadsághoz, hogyha én szabaddá tudok tényleg válni. Ilyen értelemben a másiknak az uralma alól. Tehát, hogyha én tudom meghatározni, eldönteni, hogy hogyan is reagálok arra, amit a másik mondott, vagy ahogyan a másik cselekedett velem. De szabad ezt is kérni az Úrtól, hogy munkálja bennünk ezt is. És az utolsó pont, az pedig az, hogy legyünk tiszteletteljesek, és most nem csak általánosságban gondolom ezt, hanem legeslegénkább, mint keresztények, mint Krisztus követői, akkor, amikor bizonyságot teszünk mások előtt, a mi Urunkról, hogyan teszünk bizonyságot? Tiszteletben tartjuk-e azt a másik embert igazán? Vagy pedig erőszakosan legázolva, elgázolva azt a másikat? Tudunk-e tisztelettel, igazán tisztelettel beszélni és tekinteni rá, nem lenézve, hogy én azért már, mert Jézus Krisztus követője lehetek, egy kicsit magasabban vagyok, kicsit külön vagyok, mint te, és akaratlanul is éreztetem ezt a másikkal, hogy de te még nem tartasz itt. Mert ha ezt érzi, akkor nem lesz számára kívánatos a keresztény élet. Tehát beszélhetek én Jézus Krisztusról, hirdethetem az evangéliumot, de hogy milyen a magatartásom közben, mit sugárzok, az lehet, hogy bár én szavaimmal próbálnám őt meggyőzni, pont megakadályozza abban, hogy elinduljon ezen az úton. Elfogadni a másik embert, azt hiszem ezt is tanulnunk kell. És itt, akkor itt megint zárójelbe gyorsan hozzátenném, hogy nyilván nem azt jelenti, hogy egyetértek a bűneivel, és helyesnek tartom a bűneimet, nem ezt jelenti az elfogadás. De mint embert, mint értékes embert, mint aki az Isten teremtménye, mint akiért Jézus Krisztus ugyanúgy szenvedett és meghaltott a kereszten, mint értem, úgy elfogadhatom, és tekinthetek én így rá. Ide egy idézetet szeretnék mondani. Valaki azt mondta, hogy az evangelizálás arról szól, hogy egyik koldus elmondja a másiknak, hol találhat kenyeret. Befejezésül még csak úgy annyit szeretnék itt a pontok után, hogyha végig gondoljuk mindezt így, talán belátjuk azt, megérezzük azt, hogyha tudnánk szelídek lenni, akkor kicsit nyugodtabbá válnánk, alkalmazkodóbbakká, és könnyebben tudnánk venni az akadályokat, a bukkanókat. Sokan azért tapasztalnak meg érzelmi kiégést, mert nem szelidek. Mert mindig követelőznek, mert követelik a jogaikat, mert ítélkeznek mások felett, mert mindig be kell bizonyítaniuk, hogy igazuk van, mert nem készek tanulni másoktól, mert reagálnak a helyzetekre, és általában vagy félelemmel, vagy haraggal, dühvel, és aztán ennek következménye lehet egyfajta érzelmi kiégés. Mindenképpen nekünk is jó hát, meg a környezetünknek is, hogyha engedjük és kérjük, hogy az Isten lelke munkálja ki bennünk a szelídség gyümölcsét. Legyen így az Isten kegyelméből. Ezt szerettem volna elmondani így gondolatébresztőnek.